A Burkaszöli arcképcsarnokban olyan sok szót ejtettünk már a tanárokról, hogy éppen itt az ideje legalább egyiküket bemutatni. A mai adás vendége Rőcei J. János tanár úr, magyar tanár, filozófus, aki nem csak pedagógus, hanem az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik máig élő szemtanúja, akinek az életében, mint majd hallani fogják, sorsfordító volt az 1956. november 3-ai éjszaka. De hát halljuk őt, hogyan került tanár úr akkor 1956. november 3-án az országházba, hogyan kellett aztán elhagyni a parlamentet és később az országot is, és hogy került Burkászlóba, a híres kolostorvárba, híres apátságba.
No, hogy kerültem én hát röviden az életemről. Ez az éjszaka az életemnek legmeghatározóbb éjszakája volt. Engem azért hívtak be, mert a rádió irányításában valami bizonytalanság volt, és a magyar nép akkor egyértelműen gondolkozott. És ez hiányzott a rádiónál, egy ilyen szemszög. A rádió akkor a parlamentben volt, és én készítettem a következő napi műsort. Most engem a tanítványai, mint magyar tanár ismertek, jól tudok fogalmazni, és hát ami legszebb jelző egy tanára nézve, az, hogy Rőcei az igazságos. Tanítványom azt kérdezte tőlem, amikor tudtuk, hogy bejöttek az oroszok, ez éjszaka 3 óra lehetett. János bátyám, mi lesz? Halál vagy Szibéria? Ilyen éjszaka volt ez, és én gondolatba elbúcsúztam a 3 éves fiamtól. Éjfélkor megszakadt a kapcsolat Maléterrel, és 3 órakor tudtuk meg, hogy körül vagyunk zárva. És hát akkor elkezdődött a gondolkodás, hogy hát mi lesz a sorsunk, mit csináljunk. Ugye Bibót reakciója volt a legtökéletesebb, leült és leírta utolsó nyilatkozatába. Én a Várfok utcába laktam, hát teljesen csendben volt az utca, szóval ember nem volt, és hát nagyon nehéz volt megközelíteni Várfok utca 14-et, és kopogott a cipőm. Úgyhogy levettem a cipőmet, és mezítláb mentem, nem tudtam, hogy hát hol van az ellenség, hogy ki lő belém. És elértem a Várfok utca 14-et, és akkor Széll Kálmán tér fölött van egy utca, és már ott mentek a szovjet tankok. És mivel nagyon közel volt, hát ugye dörömböltem a kapun, hogy engedjenek be, mert bármelyik pillanatban kapok egy sorozatot. Hát annyira féltem, hogy az egész testem, mintha egy zuhany alatt állnék, úgy izzadtam. És ezt a halálfélelem okozta, mert bármelyik pillanatban vártam, hogy most jön a sorozat.
Hogy érte meg a másnapot, és mi következett ezután?
Hát én senkivel nem beszéltem, én kuporogtam céken, borzalmas volt.
Hogy hagytál az országot, hogy miért kellett elhagyni az országot?
Hát az országot nem tudtam elhagyni, mert volt az a kisfiam, tehát így otthon maradtam, és vártam az elvtársakat, hogy mikor jönnek, és hát lélekbe fölkészültem, hogy hát hogyan kell viselkednem, hogy viszonylag fájdalom nélkül is hamar halljak meg. És hát csoda történt, emberek csodája. Hát valaki elpusztította azt a listát, ami az egyes kapunál volt, amit be kellett jelenteni, hogy ki az illető, és a többi. Ez nem eltűnt. De nem tudták, hogy ki vagyok. Találtak nyilván szövegeket, amiket én ott írtam, de a nevemet nem írtam alá. Na, de hát ezt arra késztetett, hogy előbb-utóbb jönnek a francia Kismihályt, aztán 30 év után fogták el és akasztották föl. Úgyhogy a családommal arra készültünk, hogy ezt megelőzve részletenként mentek ki a feleségem a két gyerekkel először, mert együtt biztos, hogy nem kaptuk volna meg az útlevelet, a húgom kiment, és akkor én vártam, hogy tudok kimenni, ez 7 év telt el, amíg kijutottam, és a Szabad Európában csak külsőként tudtam dolgozni, mert nem volt fölvétel. Minden magyar megmozduláson részt vettem, előadásokat tartottam, és a nagyon lelkes müncheni magyarok megismertek. Sokan jártak hozzám kis albérleti szobámba, és hát én mondtam, hogy munkanélküli vagyok, és szeretnék dolgozni, és főként Kászli gimnáziumban, mert 5-6 évvel az előtt. Egy szabad pártnapon az előadó, a Szabad Nép főmunkatársa azt mondta, hogy 2 ellenségünk van Európában. Ez a Szabad Európa rádió és a Kászli Magyar Gimnázium. No, mondom, Szabad Európánál voltam, most irány Kászli.
Milyen kép fogadta az akkori Kászli gimnáziumban tanárurát? Egyáltalán hogy került bele ebbe a tanári karba? Hogy nyert oda felvételt?
Azok a honfitársaim, akik ilyen magyar megmozdulásokban részt vettek, azok rágták a fülét Ádám főlelkésznek, hogy ezt az embert miért nem viszik Kászliba, ebbe az ifjúságot tudja tanítani. És ez egyszer csak megírt a meghívó 75 októberében, és hát el voltam ragadtatva, hogy na hát ifjúság körében, és egy ilyen csodálatos millióbe, amikor este megérkeztem, bárki volt világítva. És aztán egy pár nap múlva autóbusszal vittem a diákok egy csoportját a Neumárti uszodába, és amikor visszafelé jöttünk, megint ki volt világítva, és akkor olyan pátosszal a szavamba azt mondtam, ez a mi fellegvárunk. És erre megszólal egy hang, ez a mi börtönünk. És akkor éreztem, hogy itt valóban van tennivaló. És attól kezdve, hát a forradalom elveinek az alapján nem én szerveztem meg az ifjúságot, hanem elmondtam nekik, hogy hogyan szervezzék meg magukat. És ebben az esetben, ha megszervezik magukat, akkor ők a tanári karnak a partnerei meg tudnak vele egyezni. Mert a mi társadalmunk egy szóval kifejezve az szerződésen alapuló társadalom.
Ugye a növendékek egy része az eddigi műsorban azt mondta, hogy volt, aki könnyedén élte ezt meg, egyfajta ilyen vidám átmenetnek, aki mondjuk 1 vagy 2 évet töltött csak ott Kasztorban, volt, akit viszont sokkolt, nem csak a vár maga, vagy nem csak a kolostorvár, és nem csak a nélkülözések, nem csak az elég rossz körülmények, hanem az egyházi nevelési rend, a vallás erkölcs oktatása. Ugye Filó Tásti Vadarú azt nehezményezte, hogy szerinte a szélső jobb eszméi a hívei voltak a tanári kar tagjai. Ön hogy emlékszik vissza erre tanárként, erre az időszakra, és mi erről a véleménye?
A szélső jobb az Hitler meg Szálasi. A jobb oldal az Horthy annak az idejében, ez egy elmúlt korszak, amelyik állandóan fejlődhetett volna. Valóban nem rossz szándékkal, én nagyon jóban voltam a pap kollégákkal, nem rossz szándékkal, de hogy úgy mondjam, ilyen történelmi vonatkozásban elmaradottak voltak. Nem vették észre, hogy hát a világ változott, fejlődött a világ. Hát az emberi jogok nyilatkozata az nem 2000 éves noha a krisztusi gondolatnak az alapján született, hanem alig 60 éves. Tehát a fejlődés az megvan. Na most ezt láttam, és azt is láttam, hogy hát itt valamit kell javítani, fejleszteni.
Mit tudott tenni ennek érdekében?
Ó, hát azért az volt a gúnynevem, hogy demokrácia. Mátyásfürdi gimnáziumban volt a gúnynevem, hogy Hamlet. Megtanítottam őket arra, hogy épül fel egy társadalom, például egy elhagyott szigeten, ahova kikerülnek, arra vannak rászorulva, hogy együttműködjenek, mert meghalnak. de elpusztulnak. És ehhez két alapelv kell, hogy a másikat embernek tekintsük, és így létrejött az úgynevezett két paragrafus. Az első, közösségünkben egyszerre csak egy valaki beszéljen, s mindnyájan fordítsuk feléje figyelmünket. Második paragrafus, ő ne éljen vissza türelmünkkel, minél előbb adja át valaki másnak a szót. Ez volt a paragrafus kifüggesztve az osztályba. És így elkezdtünk beszélgetni, tárgyalni, és aztán kiderült, hogy kell vezető, kell hatalom. Hát a szabadságot meg kell védeni, a szabadság veszélyek. Kell van körülvéve, az, aki gonosz ember, aki a fele barátját nem szereti, hanem ki akarja zsákmányolni, vagy meglopni, vagy, az támad. Tehát hatalom kell, hogy ezt a mi szabadságunkat megvédjük. És így jött, aztán alakult ki, hogy ők már tudják, hogy a szabadságot meg kell választani, és még egy, nem csak a legfelsőbb vezetőt kell megválasztani, hanem a alacsonyabb vezetőt is. Erre számtalan példám van, de a gyerekek maguk jöttek rá, hogy nem a főnök nevezi ki a csoportvezetőket, az egyik az, hát akkor a haverját nevezik ki. Tehát azokat is választani kell.
Igen, de hogy lettek ilyen fogadókészek erre, vagy hogy fogalmazódhat meg bennük ez a gondolat, hogy tudják, hogy kit kell kiválasztani, és milyen értékrend mentén? Minek volt ez köszönhető?
Ők tudták, hogy az élet kászliban nem jó. És ők járnak nagyon sokszor pórul, de a tanárok is. Hát nincs értelme vetélkedni, harcolni egymás ellen, hanem együtt kellene működni, de ahhoz, hogy együttműködés legyen, kell két partner, amelyik mind a kettő vállalja azt, amit a szerződésbe lefektetett.
És a tanári kar tudott ilyen partner lenni?
Hát a kászli forradalom, diákforradalom után, igen, ez 80-ban volt, amikor a németországi főlelkész és az igazgatója a gimnáziumnak, itt szintén pap volt, összevesztek egy ügyön, hogy három diákot akartak az igazgató eltávolítani, és a főlelkész azt mondta, hogy hát mit csinálnak ezek a fiatalok, hogy a 8 évig itt jártak a Kászli Magyar Gimnáziumban, akkor soha nem fognak már érettségizni. Ugye nálunk az oktatás nyelve magyar volt, noha a tananyag német. És aztán hát ebből kitört egy forradalom, és az önmagát megszervezett diákságnak köszönhető, hogy a iskola még hosszú ideig működött, mert a Bajor állam és a Bonni minisztérium, akik támogatták az iskolát, az anyagi alapját adták, azok közölték, hogyha nincs rendes tanítás, akkor nem kapják meg a támogatást. És erre diákok, egy-két tanár sztrájkolt, diákok, a legjobb diák tartotta meg az órát. És ezt bejegyeztem a naplóba, akkor igazgató helyettesnek neveztek ki. Ő betűvel önigazgatás.
Mettől meddig volt Borkászlóban tanár úr?
75 októbertől 92 márciusig. Márciusig Markos lettem, és a törvények szerint épp közben tulajdonképpen ott kellett hagyni az iskolát.
És ön hogy látta tanár szemmel a világi és az egyházi tanárok viszonyát? Ön szerint tanárként valóban értékelhető volt, hogy egyház irányítás alatt volt egy ideig a gimnázium, vagy ön is akkor ezek szerint azokkal a diákokkal értett egyet, akik ezt túlzásnak érezték?
Az iskolán belül nem volt a világiak és az egyházi vezetés között semmilyen vita, hanem úgy éreztük, hogy a baloldal és a magyar kommunisták a háttérbe és a szovjet a háttérbe, amelyek a legnagyobb veszélyt Kászliba látta, hogy azoknak a mesterkedése ez, hiszen a Süddeutsche Zeitung volt az, amelyik támadott bennünket. Azt a jó indulatot, amit akár baloldali, akár jobboldali, akár közép középen álló tanárok képviseltek, azt egyszerűen nem vették tudomásul. Hogy mi nem csak az szerint tanítottunk, és itt azokra a kollégákra is gondolok, akikkel hát a diákforradalom alatt összetűzésbe kerültem, hogy hát azok is nem mint egy német tanár tanítottak, hanem mint egy magyar hazafi, mert a munkaidővel nem járt le az ő angazsáltságuk, hanem például...
Lekötöttségük.
Igen, igen.
Milyen volt ez a tanári kar? Még egyszer azért kérdezem, mert arra is kíváncsi lennék, hogy ön szerint, aki közöttük élt tanárként, milyen emberek voltak?
Jó szándék és nagy angazsáltság.
Elkötelezettség.
Hazafiasság vezette őket, csak nem vették észre azt, hogy a diákokkal együtt kell működni, hanem mint a csikókat be kell törni. Hát ezek nem csikók, ezek emberek.
Ezek a tanárok jó rész politikai menekültek voltak, vagy nem csak 45, nem csak 56 miatt hagyták el az országot?
Nem mondom, politikai menekültek, szabad emberek, akik menekülni akartak a terror és a diktatúra elől.
És ott kint tovább folytak az esetleges politikai viták? Hogy értékelték önök a kommunista megszállást ott a tanári karon belül? Téma volt ez? Napi szinten felmerült?
Hogyne, egyértelműen. Egyértelműen. Mindszentinek a kijövetele az csak megerősítette, és...
1972-ben volt.
Igen, világossá tette. Igen.
És ezek a tanárok összejártak, összetartottak? Volt egy tanári közösség is a diák közösség mellett?
Hát ugye ez egy külön probléma. Barátságok voltak a későbbi ellenfelemmel, például a Bécs Partiba. Mondom, itt nem az jó indulatú emberekkel van probléma, hogy azokból hiányzik. Az emberiség többsége jó akaratú emberből áll. A rendszert kell megváltoztatni, amelyik egymás ellen uszít bennünket. A alumninak két vezetőjével beszéltem, az egyik említette, hogy ő átélte a diákság forradalmát, amikor kivonultak a Szenthegyre, vagy a sztrájkját. Büszkén mondhatom, hogy az én tevékenységem során elértem azt, hogy Kászlóban 75-től kezdve 92-ig nem volt forradalom, ha együttműködés volt, és kitűnő együttműködés. Olyan, hogy egymás után kaptunk dicséretet, úgyhogy ez volt Kászlónak az aranykora, és ez mind a forradalom eszméinek és taktikai ötleteinek lehet köszönni.
Hogy éltek ezek a tanárok? Ezek jó részt egyénenként menekültek, vagy családonként együtt éltek a Kolostorváron belül a diáksággal, vagy külön a faluban? Egyáltalán hogy tudták megszervezni a tanárok kint létét?
Egyedileg nagyon különböző. A tanári kar a Schulfereinek, az iskola bizottságnak a hatalma alatt volt, amelyeket nem választottak, hanem összeállt főlelkész, különböző csoportok, cserkészet, centrálferbán, stb. Tehát szervezetek kaptak helyet az iskola bizottságba. És aztán abszolút döntő szava, ami a mindenkori főlelkésnek volt, az volt az elnöke. És ez válogatta, kikereste a tanárokat, nevelőket.
Mi szerint tanítottak? Tehát csak úgy próbálom magamat egy emigráns magyar helyébe képzelni, akármilyen szakember, vagy akármilyen tantárgyat tanított, hát meghívják egy emigráns iskolába, nyilván nem tudott most magával vinni tananyagot, meg olyan növendékek is már elmondták ebben a műsorban, hogy azért elég mostoha körülmények között kezdődött ott az élet. Hogy tudtak, és mi szerint tudtak ott tanítani?
Hát a kultuszminisztérium, Bajor kultuszminisztériumnak az előírását meg kellett ismerni, például az én diplomámat el kellett fogadniuk, és a német tananyag szerint mentünk.
Na jó, de hát ugye magyarul kellett tanítani, és ugye tanítottak magyar történelmet, magyar nyelvet, magyar irodalmat. Hogy tudták ezt megcsinálni?
Nem volt könnyű itt valóban, és még ráadásul...
De mondjuk önök írták a jegyzeteket, a tanárok, vagy kik írták? Hogy sikerült ezeket előállítani?
Minden a tanárok tanárok megegyeztek abban, hogy na, ebből a könyvből, régebbi könyvből, vagy volt az újabb könyvek, azokból állítottuk össze.
Ugye azt mondta a beszélgetés elején tanár úr, ha jól figyeltem, hogy a tanároknak nem ért véget a hivatásuk azzal, hogy befejezték a tanórát, amiből számomra az következik, hogy akkor próbáltak együtt élni, együtt létezni a diáksággal, tehát próbáltak esetleg segíteni nekik, vagy próbáltak beletekinteni az ő életükbe, hogy mit tudnak segíteni, hogy tudják őket esetleg átsegíteni ezen az emigráns léten, és egyáltalán ezen a kitaszítottságon, mert azért gyerekként megélni, ez nyilván más volt, mint mondjuk érett felnőttként, ez az emigráns létet.
Igen, igen. A legnagyobb tisztelettel és szeretettel tudok gondolni kollégáimra, kartársaimra, tanártársaimra. Épp erre utaltam, amikor azt mondom, hogy hivatalos munkaidő letelte után néha az estéig, és nem, néha mindig az estéiket is ő rájuk áldozták, mert hát ez volt az ő társadalmi életük, mi összetartoztunk, a diákok és a tanárok.
Bár volt forradalom Burkászül falai között, az a forradalom nemesebb és értékesebbé tette a gimnáziumot, így véli Rőcei János tanár úr, akivel most a Burkászüli arcképcsarnok gazdagodott. Köszönjük a beszélgetést!
Isten velük! Ember küzdj és bízva bízza!
Köszönjük szépen!